ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, te lélek és élet vagy. Kérünk azért, hogy lelked által elevenítsd meg számunkra az írott igét, és az élet beszéde hangozzék el sokak számára ezen a mai Isten tiszteleten, hogy életet nyerjünk, és kiemelj abból az állapotból, a kárhozat állapotából, amiben beleszületünk mindannyian. Urunk, add, hogy az élet beszédévé válhasson számunkra mindaz, amit hallunk ma. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Ézsaiás proféta könyvének 43. fejezetében, az első 7 verset a következőképpen. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiamat a messzeségből, leányaimat a föld végéről. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Urunk, szentelj meg bennünket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, nem szorulok magyarázatra, mégis szeretném megosztani veletek, hogy olykor miért van az, hogy az igehirdetési, hogy más igehirdetési alapigét választok, mint a kiírt. Ez az ige, amit most felolvastam, már másodszorra hangzik el. Erika testvérünk, aki a lekciót olvasta fel, a kiírt Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből az első 7 verset olvasta. Én mindig szó szerint írom le az igehirdetésemet, nekem fontos, hogy mindig egy készen megírt, jól megformázott, elkészített prédikációt vigyek fel a szószékre, de Isten szabadságot adott abban, hogy ettől a leírt igehirdetéstől, hogyha az ő lelke adja, akkor eltérjek. És ezeket az igehirdetéseket mindig gondosan lefűzöm, digitálisan is tárolom, így bármikor vissza tudom nézni, hogy mikor miről prédikáltam. És nem olyan régen Horváth Hegyi Áron lelkész kollégámmal észrevettük, hogy a perikópa rendünkben, talán nem mindenki ismeri ezt a szót, perikópa szót, ez egy görög szó, perikoptein szóból ered, ami azt jelenti, hogy levágni, vagy körbevágni. Ebből az igéből származik, és a perikopé kifejezés az körben levágott darabot jelent, És a nyilvános istentiszteleti felolvasásra szánt bibliai szakaszokat nevezik már a 16. század óta így. És ezért mondjuk, hogy perikópa rend. Van egy perikópa rendünk. A jelenlegi exegetikai tudományban általában egy szövegszakaszt értünk rajta. És észrevettük Horváth Hegyi Áron lelkész kollégámmal, hogy ezek az kiírt igehirdetési alapigék ciklikusságban újra és újra előjönnek, és ugyanazok az ige szakaszok, amikről prédikálunk. Sokat gondolkodtam, mert valamelyik nap beszélgettem is a feleségemmel, mert most ő is prédikál a nagy templomban, ő más igéről prédikál. Ő a kiírt római levél 6. fejezetéből, a 3. verstől. És beszélgettünk valamelyik nap, és mondtam, hogy annyi ige van a Szentírásban, rengeteg, temérdek mennyiségű. És olyan érdekes, hogy ciklikusan, de mindig ugyanazok az igék jönnek elő. És én veszem a bátorságot, és Áron lelkész kollégám is, bár mindig van egy útmutatás az egyházi vezetőinktől, hogy ne térjünk el a perikópa rendtől, mert milyen jó az, hogy az országnak minden evangélikus gyülekezetében ugyanarról az ígéről prédikálnak. De én, és nem csak én, hanem tudom, hogy jó pár lelkész kollégám, vettük a bátorságot, és vesszük a bátorságot, hogy olykor eltérjünk a kiírt igehirdetési alapigétől, és megnéztem, hogy a római levélből a 6. fejezet 3-tól 11-ig terjedő verszakig 2016. július 3-án prédikáltam már. Feleségemnek oda is adtam, hogy nézze meg, hogy akkor nekem az Úr mit helyezett a szívemre. És olykor a perikópa rendben ABC rend is előfordul, és nem minden esetben látható ez a ciklikusság. Olykor korábban soha nem kijelölt ige szakaszokról is prédikálunk, de három kollégámmal arra jutottunk, hogy nem csak a kiírt textust, hanem a lekciót, és talán ezt a latin szót sem ismeri mindenki. A lekció, ez egy latin eredetű szó, azt jelenti, hogy olvasmány. Ugye nagyon érdekes, hogy minden istentiszteleten van lekció, ez is egy útmutatás a liturgiai bizottságnak, hogy mindig evangélium kell, hogy legyen. Hát ettől is el szoktak térni, ahogy hallottuk, ugye Ézsaiásból vették, és a fakultatív evangéliumi ige pedig Máté evangéliumának 5. fejezetéből volt. És az ABC rendbe előfordul a rendben, és nem mindig található meg ez a ciklikusság, de arra jutottunk a lelkész kollégámmal, hogy eltérve ettől a perikópa rendtől igehirdetési alapigének vesszük a textust, a lekciót. És így történt, hogy megnéztem, még korábban sohasem prédikáltam Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből, az első 7 versről. 43-ból már prédikáltam, de az első 7 versről még soha nem prédikáltam, pedig mondhatnánk, hogy az Ószövetségnek az egyik leggyakrabban idézett, legismertebb mondata olvasható ebben a szakaszban, ugye ki is emeltem pirossal, hiszen a gyermekek, a konfirmandusok, és mondhatom azt, hogy gyülekezet, ha nem is tudja, hogy mi van Ézsaiás 43-ban, de hogyha azt mondjuk, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, akkor biztos, hogy ezt az igét azért mindannyian tudjuk. És erről még soha nem prédikáltam, és ezért gondoltam, hogy hát akkor ezt az igét előveszem, és ezért választottam tudatosan ezt a lekciót igehirdetési alapigének. És mielőtt rátérek erre a szakaszra, nagyon röviden érdemes áttekinteni, hogy milyen körülmények között, milyen történelmi kontextusban élt és működött Ézsaiás próféta. Biztos, hogy más igehirdetésben már utaltam rá, ezért nem fogok kellő részletességgel beszélni Ézsaiásról, de azért annyit el kell mondani, hogy Krisztus előtt 740 és 700 közé datálják az ő munkásságát, az ő profétai szolgálatát, és azt is egészen konkrétan tudjuk, nem csak ebből az Ézsaiási könyvből, hiszen mindjárt az első fejezetben már utal arra, nem az első fejezetben, hanem az elején, bocsánat, utal arra, hogy ki ő, és bemutatkozik, hogy Ézsaiás Ámóc fia, tehát egészen konkrétan tudjuk, hogy ki volt az édesapja, és azt is tudjuk, hogy királyi családból származott, tudnék a királyok könyvében szintén van utalás Ézsaiásra, az ő személyére, tehát királyi családból származott, apja Ámosz, vagy Ámóc, és Amászia judai királynak az öccse volt. Ha a könyvet olvassuk, akkor láthatjuk, hogy az első 5 fejezetben Isten egy diagnózist állít fel Izraelről, és elmondja Ézsaiás prófétán keresztül, hogy látja az akkori helyzetet. Tulajdonképpen Isten egy korképet ad arról az időről, és nem túl rózsás. Nem túl rózsás, sok gonoszságot leplez le Isten, és annak a rengeteg megtűrt bűnnek nagyon súlyos következményei lesznek. És hadd hívjam föl a testvéreknek a figyelmét, működik egy társaság, egy magyar társaság, a Biblia Projekt, amely fantasztikus munkája révén nagyon sok bibliai könyvet és történetet dolgozott fel, és mutat be rajz formájában, vagy ilyen animáció formájában. És ebből hadd vetítsek le másfél percet, hadd kérjem a türelmüket, azért is, mert hát sokkal többet elmond ez a másfél percben, mint én az ige hirdetésben. Csak hangot kérek rá, ennyi.
És Isten nevében szólt a város és Júda vezetőihez. Először is Isten ítéletéről beszélt. Figyelmeztette Izrael korrupt vezetőit, hogy az Istennel kötött szövetség megszegésének ára van. Isten az asszírok, majd Babilon által fogja megítélni Jeruzsálemet, amennyiben kitartanak a bálványimádás és a szegények elnyomása mellett. Ez az üzenet azonban reménységgel párosult. Ézsaiás hitte, hogy Isten egy nap betölti minden szövetségi ígéretét. Királyt küld Dávid vérvonalából, aki elhozza Isten országát. Lásd 2 Sámuel 7. Izraelt a Sínai hegynél kapott törvényeknek való engedelmességre vezeti. Lásd kivonulás 19. És mindezt azért, hogy Isten áldása kiáradjon minden népre, ahogy azt Ábrahámnak ígérte. Lásd Teremtés 12. Ez a reménység késztette Ézsaiást arra, hogy Izrael romlottsága és bálványimádása ellen beszéljen. A könyv felépítése összetett, de jól látszanak az összefüggések. Az első 39 fejezet 3 nagy egységében Ézsaiás Isten ítéletére figyelmezteti Izrael népét, mindez pedig a 39. fejezet végén összpontosul, Jeruzsálem elesik és bekövetkezik a babiloni fogság. A remény azonban már itt megjelenik, miszerint a fogság után Isten ígéretei be fognak teljesedni. Erről a 40. és a 66. fejezetek között olvashatunk bővebben.
Akit érdekel, hogyha valakinek földkeltettem az érdeklődését, akkor van arra lehetőség, hogy a YouTube-on megnézzék. 2 részből áll egyébként, és ez az első része volt. De hogy egészen konkrétak lehessünk, engedjék meg a testvérek, hogy néhány igét azért fölolvassak, látva a korképet, a korleletet. Ézsaiás könyvében, ott az első fejezetben már megjelenik az ítélet, már megjelenik az, hogy Isten elmarasztalja az ő népét az engedetlensége a megtűrt bűnök miatt. Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld, mert az Úr szól. Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak, elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. És aztán a 13. versben pedig olvashatjuk, ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Új hold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. És aztán a 2. fejezet 6. versében pedig ezt olvashatjuk, eltaszítottad népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázókkal, mint a filiszteusok, és idegenekkel barátkoznak. Sok más igét is fel lehetne sorolni, fel lehetne olvasni, de ebből a néhány igéből is láthatjuk, hogy mennyi megtűrt bűn, mennyi engedetlenség volt Izrael életében, Júda életében, Jeruzsálem életében, Isten népe életében. Ennek lett aztán az a súlyos következménye, hogy Krisztus előtt 722-ben a hatalmas asszír birodalom terjeszkedik, és zsidókat fogságba hurcol. Erről olyan világosan beszél a Királyok könyve, hadd idézzem itt. Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, felvonult Samária ellen, és ostromolta 3 évig. Hósea uralkodásának 9. évében elfoglalta Asszíria királya Samáriát, Izraelt pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Halachban és Hábornál, Gózán folyójánál, meg a médek városaiban. Ez pedig azért történt, mert Izrael fiai vétkeztek Istenük az Úr ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről, Egyiptom királyának, a fáraónak a hatalma alól. Más isteneket féltek, és azoknak a népeknek a szokásait követték, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől, és azt tették, amit Izrael királyai. Olyan dolgokat találtak ki Izrael fiai, amelyek nem voltak méltók Istenükhöz, az Úrhoz. Bálványokat tiszteltek, amiről megmondotta nekik az Úr, hogy ne tegyék azt. Ezért az Úr így intette Izraelt és Júdát összes profétája és látnoka által. Térjetek meg gonosz utaitokról, és őrizzétek meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, a teljes törvény szerint, amelyet őseiteknek adtam, és amelyet hozzátok küldtem szolgáim a proféták által. De ők nem hallgattak rájuk, hanem úgy megkeményítették nyakukat, amilyen nyakasak voltak őseik is, akik nem hittek Istenükben, az Úrban. Megvetették rendelkezéseit és szövetségét, amelyet őseikkel kötött, és intelmeit, amelyekkel intette őket. Ilyen történelmi, lelki, morális előzmények után csillan fel a remény, és hirdetetik az ítélet, ahogy hallottuk a 39. fejezetig az ítélet, és utána pedig fölragyog a reménység, mert Isten nem csak haragot áraszt ki, hanem Isten reménységet is mutat. Isten nem csak ítéletet hirdet, hanem Isten szabadulást is hirdet. És így jutunk el a 43. fejezetig. Azzal kezdődik a 43. fejezet. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. És érdemes minden egyes szónál egy picit megállnunk. Itt olvashatjuk azt a kis szócskát, hogy de. Mit jelent a de? Annak ellenére. Annak ellenére, hogy mit tettél, annak ellenére, hogy milyen vagy, annak ellenére, hogy hogyan viszonyulsz hozzám, annak ellenére én mégis szóba állok veled, megszólítalak és beszélek veled, mondja az Úr. De annak ellenére. Nem evangélium már ez önmagában, hogy annak ellenére, hogy milyenek vagyunk, hogy hogyan viselkedünk vele szembe, ő mégis szóba áll velünk. Eszünkbe juthat az az ige, amit Pál apostol ír a Római Levél 5. fejezetében. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. És itt tulajdonképpen megjelenik a de. Az annak ellenére. Annak ellenére, hogy mi bűnösök voltunk, ő már akkor meghalt értünk. Ő már akkor szeretett, ő annak ellenére szóba állt velünk, hogy mi bűnösök voltunk és bűnösök vagyunk. Nem arra tekint, hogy milyen távol vagyunk tőle, hanem arra, hogy hogyan lehetne ezt a távolságot leküzdeni. Hogyan kerülhetnék egészen közel hozzá, és ezért ő kezdeményezi a velem való beszélgetést, és ezért szól most is. Ez a következő szócska, most. Nem holnap, nem valamikor a jövőben, nem szólni fog majd, hanem ő most szól. Istennél nincsen holnap, ha életrendezésről van szó. ha bűnről van szó. Most azt olvashatjuk a zsidókhoz írott levél 3. fejezet 15. versében, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Isten szótárában csak ma van. Nem a tegnap, nem a holnap, a ma. Zákeus történetében erről olvashatunk, amikor Jézus bemegy abba a városba, és Zákeus látni akarja ezt a Jézust, fölmászik a fügefára, akkor Jézus megszólítja őt, és azt mondja, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Vagy a lator megfeszítésénél ezt mondja Jézus a jobboldali latornak, azt mondja, erre ő így felelt már, mint Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Füle Lajos verse is erre bátorít bennünket, amely egy gyönyörű református ének is, hadd idézem ezt a verset. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszáll a perc az életed, ma még ha jössz, elérheted. Ne késd tovább, ne várj tovább, ma kérd atyád bocsánatát. Isten tehát most szól, ma van hozzánk szava. Nem lesz majd holnap, reméljünk az, hogy holnap is fog szólni, meg a következő alkalmon is, meg a következő Isten tiszteletünkön is, de az, hogy számodra, meg számomra ma szól, ez biztos. De nem akárhogyan. És ezért olvashatjuk ezt a szócskát is így. Nekünk sokszor van egy elképzelésünk, hogy Isten hogyan szól, hogy mit akar mondani. Sokszor abban a hiedelemben vagyunk, hogy ő mindennel elégedett, rendben talál mindent, sokan meg akarják neki mondani, hogy mit mondjon, hogy hogyan mondjon, hogy mit szóljon. Tudjátok, drága testvérek, mi nem diktálhatunk Istennek. Mi nem diktálhatunk. Mi nem mondhatjuk meg, hogy miről, hogyan vélekedjen. Ézsajásnál azt olvashatjuk a 29. fejezetben, mondhatja-e az alkotás alkotójának? Nem ő alkotott engem. Mondhatja-e a fazék a fazekasnak? Nem ért a dolgához. Mi nem mondjuk meg Istennek, hogy így szóljon, vagy úgy szóljon. Ő tudja, hogy mikor, hogyan, mit kell mondani. Ő tudja, kivel, hogyan kell beszélni. Tudta azt is, hogy Izrael akkor, abban az időben hogyan kell beszélni. Mikor kell feddeni, mikor kell inteni, mikor kell ítéletet hirdetni, és mikor kell a remény szavát, hangját megpendíteni. Ézsajás könyvében mindenre találunk példát. De most így szól az Úr. És ezzel a bevezetéssel adja tudtul Izrael népének, és ma nekünk is, annak ellenére, hogy milyenek vagyunk, ő szóba áll velünk, ma, itt és most, nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hanem úgy, ahogy ő gondolja, mert ő tudja, hogy most ebben az órában, ebben a pillanatban mire van szükségünk. És ezután elmondja azt a proféciát, azt az evangéliumot, amellyel bíztat, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Sajnos nincsen időnk, elég időnk arra, itt is jól lenne végigmenni minden egyes szón részletesen, de csak érintőlegesen tudok nektek róla beszélni, nem csorbítva azt az üzenetet, amit Isten ma át akar adni. Azt mondja, ne félj. Sokszor elhangzik, de jó erről szólni, hogy ma félelmekkel teli, bizontalan világunkban Isten azt mondja, hogy ne félj. Múltkor a feleségem elmondta, hogy Isten hogyan és milyen módon bátorított bennünket, amikor intenzív osztályra bekerült a gyermekünk. Ott egy roma származású férfi, aki már várta, hogy kiadják a gyermekét a feleségével együtt, ott ült és látta, hogy mi hogy vagyunk összetörve, és akkor annyit mondott, ne félj, Jézus segít. Hogy ott megtapasztaltuk azt, hogy ott azon az emberen keresztül Isten azt mondta nekünk, hogy ne félj. És Isten áldott eszköze volt az az ember. És olyan hálásak vagyunk érte, azt se tudtuk, hogy kicsoda, az arca sincs már előttem, ha találkoznék vele az utcán, nem ismerném meg őt. De a mai napig olyan hálásak vagyunk Istennek, hogy ott, akkor Isten rajta keresztül, azon az emberen keresztül szólt, és azt mondta, hogy ne félj, hogy Jézus segít. Ne félj, és mondja ezt annak a zsidó népnek, akiknek egy része Asszíriában van, fogságban vannak, bizonytalanságban élnek, idegen földön laknak. Mondja ezt azoknak a zsidóknak, akik megtámadottak, akik a zsarnoki asszír birodalom hatalmának vannak kiszolgáltatva, akiket kizsákmányoltak, lerohantak. Azt mondja Isten, ne félj. És talán neked is, aki itt ülsz ezen a mai Isten tiszteleten, nem tudva, hogy milyen gondolatokkal, terhekkel, lélekkel, milyen állapotban, de Isten azt mondja, ne félj. Azt olvashatjuk a Jelenések könyvében minden egyes gyülekezetnek, amikor Jézus ír egy levelet Jánoson keresztül, Jézus így vezeti be, tudok a te dolgaidról. Tudok a te dolgaidról. És amikor azt mondja, hogy ne félj, azért mondja, mert tudok a te dolgaidról. Tudom, hogy hogy állsz most, hogy hogy vagy, hogy mitől félsz, hogy mik a terheid, mik a problémáid, amikkel küzdesz, amik terhelnek, amelyek nyomnak. És Isten azt mondja, ne félj, mert tudok a te dolgaidról. Ahogy akkor ott Isten tudott a mi dolgainkról, és ezért bátorított bennünket egy emberen keresztül, ma is Isten bátorítani szeretne, ne félj, tudok a te dolgaidról. Tudok a te életedről, bukásaidról, esendőségeidről, tudok a te bűneidről, arról, hogy kegyelemre szorulsz, és tudok arról is, hogy mit keresel ebben az életben, és mire vágysz. Azt mondja, ne félj. Richard Wurmbrandnál olvastam, aki megszámolta, volt ideje, 14 évig volt börtönben, megszámolta, hogy 365 alkalommal található meg a Bibliában ez a két szó így együtt, ne félj. Isten gondoskodott róla, hogy minden napra jusson egy bátorítás. Amikor elcsüggedünk, amikor megterheltek vagyunk, mert Isten nem akarja, hogy féljünk. Ő azt mondta Pál apostolon keresztül, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. Aki benne él, aki vele él, az nem kell, hogy féljen. Amikor teljesen rábízom magam, akkor ez a félelem el kell, hogy illanjon. Amikor a félelem lesz úrrá rajtam, akkor nem ő lesz úr bennem, hanem a félelmeim. Azt olvashatjuk János levelében, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. És tudjátok, drága testvérek, Isten nem akarja, hogy a félelmeink gyötörjenek bennünket. Isten nem akarja, a sátán akarja. A sátán akarja, hogy gyötrődjünk a félelmeink miatt. A sátán akarja, hogy félelemben éljünk, hogy rettegésben éljünk. Isten nem akarja. És Isten ezért mondja, és ezért bátorít, ne félj. Isten azt akarja, hogy ő lehessen úrrá az életünkön. És akkor nem lesz semmi félelem bennünk, mert a szeretet kiűzi a félelmet. És tudjuk, hogy a szeretet maga Isten. Ezért is írtuk fel, hogy a gyülekezet soha ne felejtse el, hogy Isten szeretet. És akiben ez a szeretet van, abból Isten kiűzi a félelmet. Ezért minél több lesz belőle bennem, annál kevesebb félelem lesz bennem, mert ő kiűzi ezt a félelmet. És minél jobban rábízom magam, annál távolabb lesz tőlem a félelem, annál nagyobb biztonságban érezhetem magam. Ő kiűzi, azt mondja, távozz, mert a félelem és a szeretet nincs meg egy helyen. A félelem nincs meg a félelemmel, és a félelem nincs meg a szeretettel. A félelem kiűzi a szeretet az ember szívéből, a szeretetet az ember szívéből, és a szeretet kiűzi a félelmet az ember szívéből. Isten tehát azt mondja, ne félj. Miért mondja? Mert megváltottalak. Mert megváltottalak a félelem világából, megváltottalak a bűn gyötrelmeiből, és megváltottalak a kárhozat állapotából. Nincs félni valód. Nincs félni való, drága testvérem. Ha ilyen hatalmas dologtól megmentett, megváltott, hogy ne tudna megszabadítani a mindennapi terhektől, a mindennapi gondoktól. Ha meg tud szabadítani a halálfélelemtől, ha meg tud szabadítani a bűneimből, ha ki tud emelni a kárhozatból, a kárhozat állapotából, akkor hogy ne tudna segíteni a mindennapi helyzetemben? Ő nagy dolgokat is, és nagy dolgoknak látszó apró dolgokat is képes véghez vinni az életemben. Azt olvashatjuk a zsidókhoz írott levél második fejezetében, ott a 14. 15. versben, Jézus halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert a félelem az rabság, és aki fél, az rab. De Joshua, Jézus, a szabadító azért jött, hogy megszabadítson, hogy megszabadítson a halálfélelemtől, és megszabadítsa azokat, akik egész életükben rabok voltak, a haláltól való félelem rabjai. Milyen nagy ajándék ez. És ezért mondja, ne félj, mert megváltottalak, mert neki van hatalma bűnön és halálon, de hatalma van az élet minden dolgain, ezért nincs okunk félni a bajtól. Mert ő Úr. Ő azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Ezzel azt akarja kifejezni Isten, hogy ő ismer bennünket. Nem véletlenül olvastam föl az oltárnál a Zsoltárok könyvéből, a 139. fejezetből. Uram, te megvizsgálsz engem, te ismersz engem. Ismered az én életemet, ismered az én életutamat, mert ő ismer bennünket. Azt is tudja, hogy most, ebben a pillanatban milyen helyzetben vagyunk. Hogy mi bánt, hogy mitől szorongsz, hogy milyen bánatod van, vagy milyen teherrel jöttél. Pál apostol azt írja a második Timóteusi levélben, ismeri az Úr az övéit. Ő mindent tud rólunk. A nevünkön szólít, azaz személyesen ismer. Csak azt tud személyre szóló üzenetet átadni, aki személyesen ismer. Ez a személyre szóló üzenet pedig az, hogy enyém vagy. És tudjátok, Isten magáénak val bennünket. Olyannyira, hogy ismer, hogy nevünkön szólít bennünket, és megváltott minket. Tudjátok, ő tett a legtöbbet miértünk. És azért val bennünket magáénak, mert megváltott. Kiváltott bennünket, mint ahogy a zálogházból kiváltják az emberek eladósított értéktárgyaikat. Hogy nevezik ezt? Zaci. Zálogház. Az ember belekerült a bűn miatt a sátán zálogházába. És egyre több adóssággal terhelte meg magát, amíg aztán Isten megkönnyörült rajta és kiváltotta onnét. Ezt az adós levelet, ami minket terhelt, ő széttépte. Pál apostol egyenesen azt írja a Kolossi levélben, eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezte a keresztfára. Isten, most bocsánat, hogy ilyen szlengesen mondom, Isten kiváltott minket az aciból. Kiváltott a bűn zálogházából. Ez az adós levél, ez a bűnlista, az a temérdek bűn Jézus Krisztus lett. Mindaz a lista, ami rólam szólt, át lett írva Jézus Krisztusra. Jézust elhagyta az Úr, hogy az ővé lehessek, és mondhassa, enyém vagy. Ezt a reményt adta tudtul Isten Ézsajáson keresztül. A bűnt, az engedetlenséget nem tudta nem megtorolni. Ezért következett be az asszír fogság. De ebben a reménytelen, kilátástalan, bizontalan helyzetben, amikor az embereken félelem lesz úrrá, Isten a remény hangját üti meg, és hangzik az Ézsajás 43-ban az a vigasztaló szó, az a vigasztaló mondat, az a személyre szabott üzenet, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt üzeni most is nekünk, ezt üzeni most is neked, és biztosít arról, ha vizen mész át, ha folyókon kelsz át, ha tűzben jársz, ha kilátástalan minden, ha úgy gondolod, hogy a víz az Úr, ő akkor is ott van veled, ő akkor is ott van melletted, ne félj, csak kiálts hozzá, hívd segítségül, ne holnap után, hanem ma, most. Amen. Imádkozzunk. Uram, én csak azért könyörgöm, hogy ne legyek gátja, ne legyek akadálya annak, hogy a te üzenetet célba érjen. Hogy ne tekints méltatlanságomra, alkalmatlanságomra, bűneimre, hanem tekints erre a drága gyülekezetre, azokra, akiknek most az evangélium úgy hiányzott, mint egy falat kenyér, akiknek ez az örömüzenet úgy hiányzott, mint a szomjúhozónak a víz. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Köszönjük, Urunk, igédet. Amen.